Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésre. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, ez a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Katona Dani vagyok, vonaltól Dán pedig Ráti Józsi.
Sziasztok!
Túl vagyunk a 16. fordulónak a nagy részén, ugye még ma lesz a Bills Patriots találkozó, arra röviden beszélünk majd az adás végén. És most átnézzük az összes eddigi meccset, igazából ugye mind a 15-öt, hiszen most visszanyúlunk egészen péntekre és szombatra is, nem csak a vasárnapi adással, vagy a vasárnapi mérkőzésekkel foglalkozunk, úgyhogy egész hosszú adás várható. És hát jövő héten pedig még hosszabb is, akkor 16 találkozóról fogunk beszélni. Nyilván a kevésbé érdekeseket hagyjuk a végére, és azokról fogunk kevesebbet beszélni, de bőven van miről beszélgetnünk. Kezdjük is a Colts Steelers összecsapással, amit a Steelers tudott megnyerni 28-24-re, pedig igazából három labda birtoklásnyi hátrányban volt a Steelers, és nem tudom, mi történt a fél időben, vagy a második fél időben a két csapattal. Szerinted, Józsi, mi okozta ezt a nagy párfordulást?
Hát alapvetően mindig az van, hogy ha te egy fél időn keresztül tökéletes játékot mutatsz, akkor te nem változtatsz a fél idő a szünetben, mert miért változtatnál, hiszen amit csináltál, az jó. Nyilván ilyen szempontból a másik csapat egy fokkal könnyebb helyzetben van már, amennyiben ezt könnyebbnek lehet nevezni, mert ők látják, hogy mi ment fél, és akkor ennek megfelelően változtatnak. A Steelers tudott reagálni, Big Bennek valahogyan jöttek a nagyobb játékok, sokkal pontosabb volt, és jobban működtek az olvasások is, a védelem is felszívta magát a Steelers részéről. A Colts megpróbálkozott azzal, amit csinált az első fél időben, de annyira nem jött ki a lépés. Persze tegyük hozzá, hogy valamilyen szinten a játékvezetők sem feltétlenül velük voltak, már amennyiben ez kifogásnak lehet mondani, De tény, hogy valami ott nagyon, nagyon elment, és ez folyamatosan észrevehető volt a Coltsnál, hogy amikor reagálni kellene, amikor változtatni kellene meccs közben, az nekik soha nem sikerül. Nincs meg bennük az a plusz, amit például egy fénykorában lévő Rivers-től elvárhattál volna, hogy akkor egymaga megnyeri a meccset. Van egy kész gameplan-jük, ami hogyha működik, akkor tök jó. Ha viszont meccs közben változtatni kell, akár a szünetben, akár a, nem tudom én, a negyedik negyedben, amikor már nagyon kellene menni, akkor így hirtelen megáll a tudomány. És ez óriási probléma, mert egy fél idő alatt nem lehet meccseket nyerni.
Igen, pedig tényleg az első fél az úgy nézett ki, hogy ledominálják a Steelers-t, és a Steelers tovább megy itt a mélyrepülésben. Talán az egyik legrosszabb fél idő volt bárkitől, amit a Steelers offense oldalon láttunk. Tényleg egy normális passzuk nem volt tényleg. És még ők örülhettek, hogy csak 24-7-es hátrányban voltak, mert ugye volt egy turnoverjük a Colts red zónjában, ahonnan már nem volt olyan nehéz a TD-t megszerezni. De tényleg azt a másik fél időben meg Big Bennek talán az idei legjobb fél ideje volt ez, és tényleg jöttek a hosszú labdák, amik egész szezonban nem igazán működtek, és ez óriási meglepetés volt szerintem, mert ezt én nem láttam egyáltalán jönni. Azt gondoltam, hogy oké, lehet, hogy ezzel a rövid passzos játékkal meccsben marad a Steelers, mert hogy még a meccs előtt gondoltam ezt, de hogy így tudnak fordítani, ez nekem most kifejezetten meglepő volt. És hát igen, a Colts offense az hozzá szokásosat, és tényleg van benne valami, hogy nagyon tudnak változtatni, és nincs feltétlen BC tervük, bár azért az első fél idő jól nézett ki. Az nagyon látszott, hogy a két tackle az hiányzott, ugye Kaston Zoll és Braden Smith, mert TJ Wattnak óriási napja volt, és lehet, hogy ezzel megnyerte az év védője címet is, és egyébként is nagyon sok nyomást tudtak helyezni Rivers-re, ugye főleg a második félidőben. Azt pedig láttuk azért a Colts-tól és Rivers-től, hogyha ha nyomás alatt kell játszani, akkor problémák vannak, és ez most így is lett.
Pontosan, és ami a Colts-nál még inkább problémás, hogy a védelem is teljesen összezuhant a második fél időre, mint hogyha amúgy nem hitték volna, hogy nem erről készültek, hogy majd Big Ben 40-50 yardos passzokat fog dobálni, és ez itt tényleg álltak egymással szemben, tanástalanul, hogy úristen, mi van, és ez azért ez eléggé kellemetlen.
Igen, mondjuk arra én sem készültem, hogy Big Ben megdobja a 40 yardos labdákat.
De jó, de hát azért ennyire nem kell meglepődni, pláne mondjuk az első után azért készülhettek volna, tehát mind a három TD az hosszú volt, de kettő biztosan, és talán a Juju féle volt az, ami már tényleg akkor már kellett rá, hogy számítsanak, hogy ember ez el fogja kapni, vagy elbírja dobni, de nem, úgyhogy nem hitték el, hogy megint megdobja meg megint, ez teljesen fura volt.
A Steelers így akár pihentethet is a jövő héten, ugye megvan a csoportelsőségük, még az, hogy hanyadik kiemeltek lesznek, az még nem fix, de kérdés, hogy mennyire értékelik azt, hogy most második vagy harmadik kiemeltek lesznek, vagy azt, hogy pihenhetnek egy hetet, és ugye nekik a covidos dolgok miatt elég furcsa volt a szezonjuk, és nem volt igazi bye week-jük, úgyhogy lehet, hogy ezt kihasználják, és akkor leültetik a kezdőket, ami egyébként majd a Brownsnak lehet egy pozitív hatása itt a kimeneteleknek. Colts pedig ugye jelenleg a 8. helyen áll az AFC-ben, és jelenleg szerint nem jutna be, de azért ez bőven meg lehet még, hiszen akár a Dolphins kikap a Bills-től, akár a Browns kikap a Steelers-től, nyilván akár a Titans kikap a Texans-tól, vagy a Ravens kikap a Bengals-től, de ezeket azért nem gondolom igazán reális opciónak, akkor azért a Colts bejuthat egy Jaguars-elleni győzelemmel. Még érdekes ez a helyzet, hogy azért a Colts szerintem egy playoff csapat alapvetően, de most az utolsó héten egyelőre nem ott állnak. Következő mérkőzésünk a Titans Packers vasárnap esti rangadó, amit a Chargers-ék 40-14-re meg tudtak nyerni. Igazából a Packers feltörölte itt a Lambeau Field havas zsebét a Titans-szel, és nem csak a hole, de a Titans defense sem tudta lelassítani a Chargers, Adams, Dillon triót.
Jó, hát azért tegyük hozzá, a Titans defense idén még senkit nem tudott lelassítani.
True.
Ami a Packers meg, hát egyszerűen félelmetes. Tehát Rodgers abszolút MVP formában játszik, és már lassan a statisztika is annyival jobbak, mint Mahomesé, hogy engem már tényleg meglepne, hogyha nem tudom, a 15-1-es Chiefsből választanának MVP-t, nem pedig az amúgy sokkal jobban játszó Rodgers. Persze el tudom képzelni, csak szinte igazságtalan lenne. Mert tényleg, tehát Rodgersnek 4 rossz passza volt az egész meccsen. Igaz, hogy csak 231 yardot szerzett, de nála ez mindig is így volt, hogy ő keveset passzol, de azt szinte tökéletesen minden jó, minden passza jó helyre megy, és azokban így is kiosztott 4 TD-t. Egyetlen egy rossz passza volt az egész meccsen, abból mondjuk interception lett, az tényleg egy kicsit fura, tehát nem tőle megszokott dobás volt. De ezt leszámítva, tehát fenomenális volt, pláne, hogy mindezt ebben a havas időjárásban csinálta, tényleg egy rossz szó nem lehet rá. Emellett ugye működött a futójáték is, és itt pedig tényleg verhetetlen volt a Packers. És így itt jött elő a Titansnek a legnagyobb problémája, hogy hiába lenne amúgy tök jó ez az offense, hogyha hamar előnyt szereznek, sokat futhatnak, Tannehill az RPO-kkal szétszedheti a legtöbb védelmet, ez így mind tök jó, de annyira pocsék a védelmük, hogy amennyiben hátrányba kerülnek, akkor szinte fölösleges azt várni tőlük, hogy akár egyetlen egy labdát is szereznek, vagy akár pántot kiharcolnak. És hiába jó az offense, egyszerűen ennyire gyenge védelemmel nem lehet a rájátszásban komoly célokat kitűzni, mert senkit nem tudnak megfogni, nem jó futás ellen, gyenge a coverage, rossz a pass rush, abszolút a liga egyik, hát Szerintem a legrosszabb tizedségében benne van jelenleg a Titans védelme.
Hát az nem olyan nagy vállalás, azt hittem valami keményebbet fogsz mondani. Igen. Hát jó, mondjuk vannak rossz védelmek, mondjuk ezt is tegyük hozzá. De igen, tényleg ez a Titans defense, ez borzasztó, és azért nem is lehet igazán egy Super Bowl álmokról, vagy főcsoport döntőről beszélni, vagy legalábbis nem egyszerű, még nyilván tavaly ott is volt, de tavaly jobban nézett ki azért ez a védelem. És most tényleg a támadósor is bőven erőn alul teljesített. Talán igennek talán a legrosszabb meccse volt ez idején. Ugye volt két interception, két szekje, 50% alatti pontossága volt. Persze volt egy tök jó futott TD-je, de a levegőben azért nem tudott sokat hozzátenni, így nyilván AJ Brown sem. És hát mivel hátrányba voltak, azért Derrick Henry sem jutott közelebb a 2000 yardos határhoz. Most már bő 200 yardot kéne szerezni a zárókörben, ami tegyük hozzá a Texas ellen nem lehetetlen dolog, de így már nem lesz egyszerű dolga ilyen szempontból. A Packers ugye így még nem biztosította be az első kiemelést az NFC-ben, nyerniük kell a Bears ellen is az utolsó körben, ami nyilván nem egy jó hír a Chicagóiaknak. A Titans pedig jelenleg még negyedik kiemelt, és be is biztosítja a csoportgyőzelmet, hogyha megveri a Texans-t. Ugye ők örültek nagyon annak, hogy a Steelers meg tudta verni a Colts-ot, hiszen így ott maradtak a csoportgyőztes helyen, és jelenleg szerint a Dolphins-szal játszanának, de erre azért nem vennék mérget, hogy ez így is marad. Ugorunk vissza az időben egészen péntek éjjelre, amikor a Saints 52-33-ra verte meg a Minnesota Vikings-t. Nyilván Alvin Kamaráról marad emlékezetes ez a találkozó, aki 172 alatt és 6 TD-t szerzett, ami valaha volt legtöbb egy mérkőzésen, de így is van olyan, akinek nem sikerült megnyerni a fantasy döntőjét.
Nekem ebben miatt nem panaszkodhatok, nekem az egyik, igaz, az nem döntő volt, hanem egy extra első körös pikkér, de kamera az hozta a siker. És egyébként ez még lehetett volna sokkal jobb is, hogyha Payton nem ekkora seg, már bocsánat a kifejezésért, de tényleg, tehát most vagy ennyire szerelmes Taysom Hillbe, vagy nem tudom megérteni, hogy nevelő célzattal gondolta, hogy ne szálljon el magától kamara, de ugyan mi értelme volt annak, hogy Hiller futtatott egy tök jelentéktelen TD-t, amire senki nem fog emlékezni, senkinek nem számít, még plusz pénzt se kap érte Hill, mert nincs ilyen kitétel a szerződésébe. Ellenben kamarától majdnem elvette azt a történelmi jelentőségű 6 pontost, és az azért nem semmi, tehát ez egy olyan rekordról beszélünk, amit nemhogy megdönteni nem fog valaki jó eséllyel soha, hanem legalább 100 év kell az eddigi tendenciák alapján, hogy egyáltalán beérje. És kamarának lehetett volna 7 touchdownja is. És sőt, hogyha Breeze egy picit jobban passzol, akkor még ez hozzátett ez volna egy elkapottat is, de abszolút nem értem ezt az edzői döntést, hogy ennek mi értelme volt. Persze, néha van olyan, amikor már nagyon alázzák az ellenfelet, akkor inkább nem hajszolják a rekordot. Volt ilyen, azt hiszem Nick Foles-nak volt egy 7 TD-s meccse, az első fél időben talán összejött neki, és a másodikra leültették már, vagy 50 ponttal vezettek, talán pont a Raiders ellen még igőszösként.
Igen, az a meccs volt, az nem, szerintem fél időben nem volt még meg, talán a harmadik negyed végére, vagy negyedik negyed elejére.
De nyilván lehetett volna ott erőszakolni még ott a 8. TD-t, de az ott valamilyen szinten érthető volt, mert az a 7 is rekord, meg tényleg már nem kell ott erőltetni, de és meg is értettem volna, hogyha ott a Saints elkezd térdelni, akkor jó, rendben, nem alázok tovább a Vikings, oké, na de hogy TD-t szereznek, és csak azért is egy egyjardos futást nem kamerával futtatnak meg, hanem Hillel, ebben én abszolút nem értem a logikát, és szerintem ez morálisan is nagyon nagy pofon lett volna az öltözőnek, hogyha a végén még nem jön össze ez a, hát szerintem úgy szerencsés kamara TD, tényleg nem látom benne a logikát. És hogy beszéljünk egy kicsit a másik oldalról is, az offense szerintem Vikings oldalon teljesen jó volt, Kazinsz jól játszott, még a futás is működött annak ellenére, hogy amúgy nem erőltették túl, tehát ez a 33 pont, ez egy tök szép és jó, és sok esetben simán győzelmet ért volna, de a Vikings védelme az lassan ilyen Titans-i szinten van, hogy abszolút semmilyen nyomást nem tudott generálni, coverage-ben borzalmas volt, a futás, nyilván mondjuk a futás se tudta megfogni, hát mindenki 6 meg 7 meg 12 yardos átlaggal rohangált, tehát ez egyszerűen borzalmas volt, hogy egy Mike Zimmer féle védelem az mennyire képes összezuhanni. És úgy, hogyha nem tudsz egy pántot kiharcolni, és az esetleges turnoverek is úgy születnek, hogy Breeze amúgy borzasztó homályt dob, így nem igazán lehet bármit is elérni, és gyakorlatilag ezen ment el a Vikingsnak az idei rájátszása is, mert lehetnének most a Bears helyében, de ilyen védelemmel egyszerűen esélytelenek bármire is.
Igen, és ugye Kamarának is az adott szerencséje, hogy azért a Vikings tartotta a lépést offense szinten, a Saints elég sokáig legalábbis nem tudott a Saints nagyon elhúzni, úgyhogy nem lehetett leültetni mondjuk a kezdőket, tehát a Vikings offense az mindenképpen rendben volt, a defense az meg tényleg franchise történelmi mélységekben van, és ugye Mike Zimmer is kiemelte, hogy nem volt még ilyen rossz védelem, amióta ő itt főedző, ami nyilván az ő sara is, tehát hogy az sem lehet nem lehet teljesen elbújni a mögé, hogy nincsenek meg a játékosok, mert persze egyébként valóban sérülések is vannak meg minden, de ettől függetlenül azért Zimmert is érheti kritika. Az tényleg olyan durva volt, hogy a Saints támadófal dominálta a Vikings védőfalat, tehát az nagyon-nagyon nagyon csúnya volt Vikings szemmel. A Saints így ugyebár továbbra is második kiemelt, és még van esélye az első kiemelésre a pianoétre, Vikings pedig elbúcsúzott a rájátszástól most már matematikailag is. Dolphins Raiders 26-25, karácsonyi csoda Fitzpatricktől, elképesztő volt az a játék a végén, persze tudjuk hozzá, hogy Damon Arnett óriásit hibázott, de akkor is azért ez a passz, úgyhogy leszették a fejét Fitzmagicnek, az óriási volt.
Igen, ez öröm volt nézni, és én nagyon örülök is neki, és abszolút nem értem, hogy miért kell Tuát most erőltetni, mikor látszik, hogy nem megy vele. És ezzel az egész Dolphins koncepcióval, amit ők így ugye játszanak, hogy oké, Tua kezd, és akkor, hogyha nagyon rossz, akkor majd Fitzpatrick bejön, aztán megpróbálja menteni a menthetőt, nem igazán tudom hová tenni. Egyrészt Tuának ez önbizalom szempontból nem biztos, hogy jó. Másrészt ugye a Dolphins az próbál, ha a rájátszásért küzdön, ami 15-ös mérleggel, vagy ezelőtt 95-ös mérleggel nyilván teljesen érthető, viszont egy rájátszásért menő csapat, az nem feltétlenül olyan koncepcióban megy ki a pályára, mondjuk támadó oldalon, ami egy újonc irányítónak a fejlődését elősegíteni, hanem mert próbálnak kicsit talán konzervatívabban menni, mert nem kockáztatnak meg egy csomó turnover, és így azt csinálják, hogy egyrészt nem a legjobb támadósort küldik fel, amivel ugye meccset nehezebb nyerni, másrészt nem a legjobb játékokat hívják be, mert abban benne van a kockázat, hogy nyilván turnoverek jönnek, és akkor ugye elveszítik a meccset, és nem is olyan játékokat hívnak be, ami Tuának esetleg az önbizalmát növelni, amivel esetleg fejlődhetne, tanulhatna, úgyhogy gyakorlatilag most két cikk között a padlóra ültek, és szinte csoda, hogy 15-ös mérleggel áll így a csapat, mert igazából ezt a győzelmet a Raiders amúgy a meccs nagy része alapján abszolút megérdemelte volna. És ezt én nem tartom jónak. Tehát hosszú távon nem látom, hogy ez ebben miért lenne jó, mert egyrészt túl nem fejlődik úgy, ahogy fejlődhetne, másrészt pedig a csapat egy konkrétan rájátszás részvételt kockáztat ezzel a stratégiával.
Szerintem az van itt, vagy nem tudom mennyire, ez nem tudom Brian Flores gondolkodását, de én azért gondolkodtam, hogy van pár ok, amiért ezt lehet így csinálni. Egyrészt az, hogy túl a tapasztalatot szerezzen, és azért ez azért fontos, mert azért tudjuk az újonc irányítóknál, hogy az elején még nagyon gyors a játék, és kell ahhoz, hogy ott legyél a meccsben, hogy az lelassuljon, és utána jobban tudja játszani. Ez az egyik. Hogy tényleg tapasztalatot szerezzen, még ha nem is feltétlenül az, hogy most elképesztő játékokat csináljon, mert ezt tényleg nem is látjuk tőle. A másik az, hogy ahogy mondtad, hogy az a stílus a jelenleg a Dolphinsnak, hogy akkor ők egy jó védelmi csapat, és kiadnak turnovereket, stb. Offense oldalon meg ne roncsák el. És Tua ebben jó, hogy ne roncsa el. És szerintem attól jogosan tartanak Floreszék, hogy Fitzpatrick, mert azért benne van egy-két interception, vagy eladott labda meccsenként, mert nyilván olyan a stílusa, és szerintem ezt nem akarják a meccsek elején, meccsek közben bekockáztatni. Nem tudom, hogy ez jó stratégia, vagy nem jó stratégia. Én ezt tudtam így kitalálni, hogy ez lehet egy ilyen gondolkodás emögött, hogyha már tényleg ez a koncepció, hogy akkor túljátszik, és hogyha ég a ház, akkor meg behozzák a jelenleg tényleg jobb irányító Fitzpatricket, akiből ki lehet hozni valamit. Nem tudom tényleg, hogy ezzel a Floresznek a gondolkodása, de ez lehet.
Hát mondjuk az brutális, hogy Fitzpatricknek úgy, hogy sokkal kevesebbet játszott, 182 yardja lett, 14 yardos átlaggal, míg Tuának 94 yardja lett gyakorlatilag 3/4-nyi futball után, és 4,3 yardos átlaggal passzolt. Tehát tényleg ég és föld, ami kettő között van. És persze, oké, ez egy védhető álláspont, de szerintem Fitzpatrick, még hogyha esetleg benne is van egy-két turnover, tehát azért ő egy-két TD-t is hozzátesz, tehát legrosszabb esetben azért ő nullszaldóra valahogyan csak kihozza, és Tua szerintem, vagy Tuával az offense az inkább negatívba billen, mint akár csak egy ilyen nullszaldósra. De nyilván meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Hogyha rájegyszázba jut a Dolphins, akkor nyilván senki nem szólhat egy rossz szót se, de ha esetleg végül véletlenül elfasalnak, mert mondjuk Tua kezd, és olyan nagy lesz a hátrány, hogy már ezt Fitzpatrick se tudja ledolgozni a Bills ellen, akkor így jogosan fognak felmerülni azok a kérdések, hogy nem lett volna jobb, hogyha Fitzpatrick kezd, és akkor lehet akkor is kikapnak, persze, minden benne van a pakliban, de hogyha Tuával nem jutnak be, úgyhogy ő kezd, akkor ez biztos, hogy elő fogják venni, és nem biztos, hogy ez akár Tua szempontjából is egy olyan jó dolog, hogy ráragasztják, hogy miatta kapott ki, vagy legalább felmerül az, hogy miatta nem jutott a csapat rájátszásba.
Igen, ez biztos elő fog jönni, hogyha így alakul a történet. Ugye tulajdonképpen a Derek Carr-en Waller duo az megint szuperül muzsikál, de nem értem, hogy mi van a Raiders-szel decemberekben, meg igazából Gruden csapataival decemberekben, mert a 13. héttől kezdve Gruden az utolsó 6 szezonjában 8-24-es mérleget tud felmutatni. Az nagyon rossz.
Hát igen, pont a legfontosabb részében a szezonban.
Igen, és most is elrontják a playoffot, tavaly is elrontották a playoffot, pedig azért ugye itt a november közepén még úgy álltak, hogy akkor oda is érhetnek, és nem tudom, hogy milyen, mi itt a leolvadásoknak az oka, vagy mi lehet ez, de ez mindenképpen aggasztó lehet.
Igen, tehát egyértelmű okot, hogy most mi romlott el, vagy mi rosszabb, mint ami a szezon eddigi részében volt, azt én sem tudok mondani. Egyszerűen annyira rosszul jönnek ki a lépések a kult szituációban, mindig rosszul pattan a labda, hogy egyszerűen az már ilyen Charger szint, vagy Falcon szint. És tényleg, szerintem jó döntés volt például az, hogy letérdeltek a
mérkőzés
legvégén, és akkor nem mentek rá a TD-re, hanem lepörgettek 40 másodpercek, lőttek egy mezőingolt, és ugye átvették ezzel a vezetést, és a Dolphinsnak nem volt már időkérése, 19 másodperc alatt kellett volna a field goal távolságig eljutni, ami hát azért nem egy egyszerűen megoldható feladat, sőt gyakorlatilag lehetetlen. Ehhez képest bejött ugye, hogy itt volt már Fitzpatrick, aki dobott egy, nem tudom én, 50 yardos paszt, amit még megtoldottak egy face-mask büntetéssel is, és gyakorlatilag egy játékból oda került a Dolphins a mezőnyból távolságig, sőt, még utána még finomíthattak is rajta, hogy arról az oldalról rúgjanak, ahonnan Sandersnek a legjobb, egy kicsit közelebb is mehetnek, úgyhogy ez egyszerűen 10-ből még egyszer biztos nem jött volna össze a Dolphinsnak, de a Raiders csak összehozta.
Igen, ugye szerintem a Jacobs lecsücsülős döntés, az egy jó döntés volt, mert azért ott még 1-50 lett volna vissza a meccsből, és úgy kellett volna a TD-t szereznie a Dolphinsnak. Azért az egy nem megoldhatatlan feladat feltétlenül, ellenben az, hogy tényleg 20 pár másodpercet van a field goal távolságba jutni, az egy jóval nehezebb dolog. A Ben Baldwinnak az ilyen win probability akármilyéből néztem, hogy 900% esélye volt így a Dolphinsnak, bár az ESPN szerint csak egy, tehát nyilván a modellek közötti különbség, úgyhogy ez ki döntse magának, hogy melyik a valósabb. Viszont úgy, hogyha bement volna Jacobs, akkor 22% esélye lett volna Dolphinsnak a győzelemre, ami azért egy jelentősebb különbség, még hogyha az sem lett volna feltétlen valószínű. Amit én mondjuk máshogy csináltam volna, az, hogy én harmadikra megpróbáltam volna bemenni TD-re. Tehát, hogy ott nem térdeltem volna le a Raiders helyében, hanem ott már megpróbáltam volna bemenni, mert ott meg lepörgettem már, mit tudom én, másfél percet, és utána beszerzek TD-t, akkor meg aztán még kevesebb esélyt volna a Dolphinsnak megcsinálni. Igen, szóval nagyjából ez a helyzet, nyilván rosszul jöttek ki belőle, de most a narratív az, hogy hülyeség volt letérdelni. Szerintem az egy jó döntés volt. Ugye a Raiders már kiesett a playoffért folytatott harcból, a Dolphins pedig jelenleg ötödik kiemelt, de combos lesz ez még az utolsó körben, mert már meg kell verni a Bills-t, hogy biztos legyen a playoff. Ha ez nem sikerül, akkor pedig imádkozni kell, hogy vagy a Browns, vagy a Ravens, vagy a Colts kikapjon. Itt talán a Browns-ban lehet a leginkább bízni, amelyik a Steelers-en játszik, de ott meg lehet, hogy pihentetnek, bár a Miami is bízhat abban, hogy a Bills esetleg pihentetni akar az utolsó körben, hogy nem tartják olyan fontosnak, hogy második vagy harmadik kiemeltek lesznek. NFC oldalra ugorva, Rams Seahawks 9-20. A Rams defense jól állt a sarat, az offense viszont nem volt képes igazából semmire. Goff borzalmas volt, még a hüvelykúj törése előtt is, és még ezzel a Seahawks defense-el sem tudtak mit kezdeni, amelyik egyébként Jamal Adams szerint a liga legjobbja jelenleg.
Hát az óriási túlzás, de azért a szezon elejé Seahawks defense-hez képest ez a mostani, ez tényleg ég és föld, és ne is jól játszanak. Carlos Dunlap megszerzése nagyon sokat dobott a védőfalon, hirtelen lett presszerás, így pedig javult a secondary teljesítménye is. Ezt talán kell írni, tehát a Seahawks defense már van egy olyan szinten, hogyha az offense tudna termelni, akkor ezzel már lehet akár Super Bowl-ról is álmodni. A másik probléma az az, hogy az offense viszont nem olyan jó, és nem igazán értem ennek az okát. Mindenki egészséges, ugyanazok a játékosok vannak, még Chris Carson is visszatért, tehát még a futójáték is hatékonyabb lehetne. Ennek ellenére valahogy nagyon nem akar működni a dolog, viszont szerintem kifejezetten rosszul játszik az elmúlt hetekben. Tehát még hogyha azt hihettük volna, hogy lesz egy ilyen combos hajrája, amivel még beszáll az MVP-ért folytatott versenybe, hát nem. Szerintem talán már a top 5-be sincsen benne, vagy csak egy nagyon a határán az idei, az összes, az egész évi teljesítmény alapján az irányítók között. Nem tudom, hogy mire ez a formahanyatlás, és ez amúgy aggasztó is, mert a jobb helyeken azért úgy csinálják, hogy a csapat decemberre, januárra legyen csúcsformában, a Seahawks pedig legalábbis támadó oldalon pont a szezon elején volt félelmetes, most pedig gyakorlatilag mindenki ellen szenvednek. Persze a Rams ellen amúgy könnyű szenvedni, de ez már hetek óta fennálló probléma, és ezt nem igazán tudom hová tenni. A Rams oldalon pedig, hát igazából Goff pont úgy játszott, mint például a Jets ellen, pocsékul, és nagyon látszik rajta, hogy amennyiben nem minden teljesen tökéletes, de tényleg fixen, úgyhogy egy porszem sincs a gépezetbe, akkor ő egy középszernél gyengébb irányító, aki borzalmas döntéseket dobna. De többször is megnéztem például az interception-jét, hogy ő ott hol látott fehérmezest, azt nem tudom, tehát a közelben nem volt senki. Tehát hozzávágta, nem is tudom, kinek dobta az interception-t, Wagnernek vagy...
Azt már is tudom, miután.
De egyszerűen hozzávágta az egyik Seahawks játékoshoz a labdát. Borzalmas, tehát kritikán aluli volt, és nem vagyok benne biztos, hogy ha a no-name, undrafted srác jön be, akinek a nevét se tudom, mert még életében nem volt egy passza az NFL-ben, nem vagyok benne biztos, hogy amúgy rosszabb lesz, mint Goff, mert tényleg egy ilyen game manager típusú irányító, aki emellett még hülyeségeket is csinál, ami még nyilván nem jó. Pedig ezért ez a Rams, ez nem néz ki rosszul támadó oldalon. A támadófal is jó, a futójáték is működik, az elkapók kiválóak, egy védelem is van mögötte, ami állandóan visszaadja a labdát. Ehhez képest Goff egy nettó emberhátrány, és rajta, egyszerűen rajta mennek el a győzelmek, és akár a rájátszás is elmehet rajta.
John Wolford egyébként az irányító, akit említettél. Azért azt nem mondanám, hogy vele jobb esélye lenne a Ramsnek, mert azért Goff egy alapvetően nagyon pontos irányító, most ugye mondtad, hogyha minden a körülmény adott, tehát ez továbbra is fennáll, de azért olyan szituációkban jó, és azért ez sem mondható, hogy minden irányítóról. Azzal azért nem értek teljesen egyet, hogy a Rams offense ilyen hú, de jó lenne Goff nélkül is, van, hogy Goffon kívül, mert azért a támadó falban is vannak problémák, például a Jetszeren a fal belseje az kritikán alul teljesítmény nyújtott, és ugye Whitworth nem játszik most tekölben is, hátrányban vannak jelenleg, tehát azért vannak itt problémák, és most is látszott, hogy a Seahawks 2 yardosára próbáltak 4-szer futni, 0 yardot sikerült összesen hozni belőlük, ami önmagában nagyon szomorú, de az, hogy meg sem próbáltak passzolni, az még szomorúbbá teszi az egészet, úgyhogy nem csak Goffal van itt probléma szerintem, nyilván ő is egy, vagy valószínűleg ő a legnagyobb faktor ebben az egészben, de azt nem gondolnám, hogy itt amúgy egy önmagában szuper offense lenne, hogyha egy Goffnál jobb irányító játszana, és most nem arról beszélek, hogy egy Mahomes vagy egy Rodgers lenne a center mögött. A Seahawks defense-ről annyit akartam még elmondani, hogy oké, jobbak a statisztikáik, meg jobban néznek ki valóban az utóbbi hetekben, de védő statisztikák és a védő teljesítmények azok elsősorban attól függenek, hogy kik játszottak, és azért ha megnézzük, Eagles, Giant, Jets, Washington és Goff az utóbbi 5 meccsük, ami hát egy nagyon, nagyon gyenge ötös offenz oldalon, úgyhogy én azért még kivárnék ezzel a Seahawks defense-el, hogy mire is képesek, szerintem továbbra is egy gyenge egység lesznek a rájátszásban, de úgy igazából sem a Ramsből, sem a Seahawksból nem sem a Ramsben, sem a Seahawksban nem látom azt az átütő erőt, hogy eljussanak egy Super Bowlig, vagy akár egy konferencia döntőig is, pedig Seahawks akár még az első kiemelést is megszerezheti egy kis szerencsével az utolsó körben. Nem tudom, te erről, hogy vélekedsz, hogy a playoffban mit lehet várni tőlük?
Hát én a Ramsztől konkrétan semmit nem várok. Én azt is kinézem belőlük, hogy nem jutnak be, mert a Cardinals legyőzi őket. Tényleg, hogy ja nem a Bearsnek mindenképpen nyernie kell a Packers ellen, hogy a Rams kiessen, akkor a rájátszásba bejuthatnak, de szerintem van and done lesz ebből, pláne akkor, hogyha nem tudom, Goffot erőltetik, sérült hüvelykúja, akkor abszolút semmit nem nézek ki ebből a csapatból. A Seahawks, én alapvetően pozitívabban állok hozzá a Seahawkshoz, mert a szezon elején nagy gyenge offenzek ellen is borzalmasak voltak, tehát már ez is egy kis előrelépés. Ha már néhány turnover ki tudnak harcolni meccsenként, esetleg néhány pántot, azért azzal nem lenne lehetetlen haladni. Én sokkal inkább az offenzben látom a problémákat, tehát hogyha most én is azt mondom, hogy a Seahawksban nem látom az átütő erőt, de nem a védelem, hanem az offense visszaesett teljesítménye miatt. Úgyhogy ilyen szinten egyetértünk, hogy egyik csapatot se várom Super Bowl-ba, csak más-másokból.
Nem, a Seahawksnál az offense teljesen egyetértek én is, hogy az a nagyobb probléma, mert hogyha az úgy teljesen, mint az év elején, akkor azért kevésbé lennének problémák, vagy kevesebb probléma lenne talán. Jelenleg szerint ez a meccs egyébként megismétlődne a wildcard körben, de még azért itt történhetnek szépségek az utolsó két körben, vagy az utolsó körben, bocsánat. Ugye a Rams a Cardinals-a játszik egy olyan meccsen, ahol aki nyer, az biztosan bejut, de a Ramsnek megvan az a luxusa, hogy ha kikap, még akkor is lehet, hogy bejut, amennyiben ugye a Packers megveri a Bears-t, amire szintén van esély bőven. Seahawks pedig ugye a legrosszabb esetben harmadik kiemelt, és akár első kiemelt is lehet, bár erre nem feltétlen fogadnék. Falcons Chiefs 14-17. Furcsa módon nem egy offense parádé volt. Az első negyedben konkrétan csak pantokat láthattunk. És Mahomes kifejezetten gyenge játszott, és csak szerencsével nyert igazából Chiefs, hiszen AJ Terrell elrejtett egy interception-t, amivel lezáratta volna a meccset. Young Haiku a idei második field goal-t rontotta csak el, és az nem tudott egyeníteni a Falcons, úgyhogy mondhatjuk, hogy a jó csapatoknak szerencséje van, de most már talán kezd kifogyni ebből a Chiefs.
Az biztos, tehát a Chiefsnek idén rettentően nagy szerencséje van. Tehát Mahomes hiába játszik amúgy önmagában félelmetesen jó. Legalább 10 interceptionjét azt elejtették. És most is volt legalább 2, de ha nagyon szigorúak akarunk lenni, akár 3 olyan passza is, amiből akár pikk is lehetett volna. Emellett egy csomó tényleg nagyon egyszerű dobás, tehát nem Mahomes szinten egyszerű, hanem NFL szinten egyszerű dobást nem dobott meg. Üres elkapókat, vagy éppen Kelce-t lőtte alá fölé, nem volt jó meccse egyáltalán. Különösen Hill-el voltak problémái, tehát borzalmasan rosszul dobott Hill felé, tehát vagy 20 yarddal mögé elé, vagy pedig az ellenfélnek a kezébe. Ugye mind az egyik interceptionjét az pont ugye Hill-ről szerezték, a másikat pedig, amit említettél is, hogy elejtettek ráadásul az endzone-ban, ugye azt is Hill-re dobta. Nem volt jó. Egyszerűen Mahomes nem játszott jól, nem lehet ezt Andy Reid-re fogni. A hívások szerintem rendben voltak. Mahomesnak több lehetősége lett volna arra, hogy pontokat tegyen fel a táblára, de egyszerűen rossz napja volt. A Chiefs támadó oldalról egyébként még kiemelném Le'Veon Bell-t, mert bántóan rossz. Tehát, de mintha nyilván motivációja se lenne. Rengeteg olyan helyzet volt, ahol hogyha egy picit többet hozzátesz, hogyha mikor Mahomes menekül, és ő egy kicsit kijebb megy, vagy nem áll meg nézelődni, akkor abból lehetett volna elkapás, lehetett volna first down, lehetett volna yardokat szerezni, de nem. És a meccs végére le is ültették. Egy Darrell Williams szorította ki az ezt megelő ezen a liga legjobban fizetett, és az egyik legjobbjának tartott futóját. Borzalmasan súlytalan, és hát azt se lepne meg, hogyha mondjuk úgy állna, mint tavaly McCoy, hogy egészséges és minden oké, de egyszerűen nem teszik be az aktív keretbe, mert csak a helyet foglalja. A túloldalon pedig szerintem a Falcons az összességében jó volt, tehát jobban játszott, mint a Chiefs, csak ez ilyen falkonszos dolog, hogy haladunk, és aztán jönünk egy harmadik és egy, vagy harmadik és kettő, és akkor ekkor benyelünk egy szekket, hátra megyünk 10 yardot, és akkor már field goal se lesz meg. Éppen például az utolsó drive is egy nagyon jó példa, hogy első is 5 jött, ott azt hiszem a Chiefs 21 yardosánál, vagy valahol a környékén jártak, tehát itt ilyen simán mehettek volna TD-re, és akkor rossz passz, és ugye egy kihagyott mezőny volt, tehát borzalmasan szerencsétlen a Falcons a kulcs szituációkban, és ezeken mennek el a meccsek, hogyha egy picit összeszedettek, vagy fejben jobban ott vannak, vagy nem tudom ennek mi lehet, hogy lehet egy ilyen csóker mentalitást, vagy szerencsét, vagy bárminek nevezzük ezt, kiküszöbölni, de amúgy szerintem a Falcons egy tök jó csapat lenne, vagy legalábbis önmagához képest egy ennél jobb csapat lenne, csak bénácskák, szegények.
Kezdem a Falcons-szal. Szerintem én nem éreztem őket a jónak egyébként, és főleg az látszott, hogy nagyon rossz volt most a támadófal, és folyamatosan nyomás alatt volt Ryan, és ezért így meg volt lőve az offense. Ugye Ryan nem nagyon tudott kimozogni a zsebben nyilvánvalóan, nem egy olyan stílusú irányító, és folyamatosan ott voltak az arcában. Megnéztem, most 7 QB hit volt, meg egy szek, ami azért elég magas szám egy mérkőzés alatt, csak a bal gárd, Matt Gono 3 hitet meg egy szekket engedett. Nyilván ő nem egy kezdőszintű játékos alapvetően, de nagyon látszott, hogy mekkora bajban volt itt ez a Falcons támadófal, és főleg a támadófal belseje. Én nagyon szenvedősnek éreztem ezt a Falcons offense-t pár nagy Ridley játékon kívül, de nyilván abban meg a másik oldalon igazad van, hogy a Chiefs offense sem nézett ki jól, és most megnéztem a PFF-nél, Mahomes konkrétan az offense legrosszabb értékelését kapta erre a mérkőzésre. Ő volt az offense legrosszabb játékosa. A Falcons defense viszont megdicsérném, mert Hill-t például nagyon jól levették a pályáról, és ez egyrészt, vagy nagy részt az elsőkörös AJ Terrellnek köszönhető, aki tök jól játszott, még hogyha a végén benne is maradt a győzelmet jelentő interception a kezében, illetve nem maradt benne a labda a kezében pontosabban. Úgyhogy őt mindenképp ki kell emelni, mert ő egyelőre elég jónak tűnik így első évében, úgy, hogy egyébként Reach-nek gondoltuk az első kör közepén, stb. Eddig úgy néz ki, hogy belenyúlt itt a tutiba a Funkhoz. Most nyilván nem azt mondom, hogy most egy top corner, de hogy mondjuk az újonc mércéhez képest jól játszik. És ugye a sors iróniája, az elejtett interception után Mahomes dobott egy olyan gyönyörű TD paszt, hogy azt meg nagyon kevesen dobják meg úgy egy 40 yardos bombát egyenesen a vonalban de Marcus Robinsonnak. Úgyhogy az megbosszulta magát ott az elejtett interception. Travis Kelce-t lehet még kiemelni egyébként, aki átépte az 1400-as határ tight-endként először, a 100 elkapás is összejött neki, úgyhogy ő továbbra is szuper volt, illetve ugye Calvin Ridley-t a túloldalról.
Szerinted amúgy Kelce-nek összejöhet a csúcs? Ugye most azt hiszem vezeti, de mindjárt megnézem a ligát elkapott yardokban.
Már melyik csúcsra gondolsz, hogy neki
lesz? Hát az, hogy ő lehet az első tight end, amelyik ugye tight endként vezeti a ligát elkapott yardokban, és jelenleg 44 yarddal vezet Hopkins előtt.
És ugye Diggs játszik még ma, tehát ő...
És ő persze, igen, még Diggs bezavar.
Ő a valós veszély. Ez a baj, hogy lehet, hogy leültetik jövő héten első kiemelés, biztos első kiemelés tudatában, úgyhogy ez nem segíti az esélyeit. És az sem, hogy egyébként Diggs ma akár meg is előszíti, hogy egy 100 yardos, 103 yardos teljesítménye, ami azért nem lehetetlen dolog.
Egyébként a csapat szinten mennyire veszed komolyan ezeket a rekordokat? Tehát például, hogyha Mahomes játszana, és mondjuk hozna egy ilyen 500 yardos, 5 TD-s meccset, interception nélkül, mert azért megteheti, mert nem lesz olyan bonyolult az utolsó héten a tét nélkül, azért mondjuk neki az MVP versenyben az sokat segítene, ahogy mondjuk Kelce-nek is sokat segítene egy, nem tudom, 150 yardos meccs is, így ezt így lehetne sorolni, hogy ezeknek van szerinted jelentősége, mondjuk a csapatmorál, vagy bármi szerint, vagy úgy vannak vele, hogy nem érdekli őket, pihenünk egyet, aztán majd minden körül a rekordoknak, mi meg majd behúzzuk megint a Super Bowl-t.
Szerintem az adott játékosok morájára lehet hatással egyébként, tehát most, hogyha most éppen a Holmes-ra meg Kelce-re gondolunk, de másik csapatnál is gondolkodunk ugyanígy, hogy az ő morájukra lehet hatása, nem gondolom, hogy mondjuk egy left tackle-t nagyon meghatja, hogy Kelce-nek most lett még plusz 50 adja, vagy nem. Nyilván örül neki, hogyha van, de hogy nem dől a kardjába, hogyha nem. Meg valószínűleg egyébként Kelce is dől a kardjába, főleg, hogyha egy hetet, plusz egy hetet pihenhet, ami azért nyilván nem árt így 16 hetes alapszakasz után, és még egy reményeik szerint 4-7-es playoff előtt, úgyhogy valószínűleg nem örülnek neki, de szerintem túllépnek, mert tudják, hogy a Super Bowl az elsődleges cél, és mindenki arról beszél, a Super Bowl a legfontosabb, és azért ebben igazuk is van. Nyilván nem örülnek neki, hogyha nem lehet meg a rekord, de szerintem nem is dőlnek a kardjukba. Máshogy gondolod, vagy mással
gondolod? Hát nem tudom, ugye Arians nyilatkozta azt, hogy ő például mindenképpen szeretné, hogyha Mike Evansnek összejönne a, nem tudom, hetedik, vagy sorozatban a nyolcadik, ezzel jár a szezon, ezzel megdönteni Mosznak a rekordját. Én úgy gondolom, hogy ez alapvetően jó, tehát ugye az NFL-ben az nagyon sok múlik, vagy nagyon sokat számítanak a rekordok. Ugyan nézünk egy közvetítést, tehát olyan elvetemű statisztikákkal jönnek ki állandóan, hogy addig csürik, csavarják, hogy az érdekes legyen. Tehát szerintem ennek így van jelentősége, tehát...
Szerintem egyébként, tehát hogy ha megdöntik, az egy tök jó dolog az egész csapatnak, és ők együtt örülnek, meg minden, de hogy ha úgy nem döntik meg, hogy ők nyertnek egy hetet, szerintem az nem akkora, nincs annak nagy negatív hatása. Az biztos, hogy van pozitív hatása annak, hogy megdöntik a rekordot, de nem gondolom, hogy ez egy hosszú távú pozitív hatás. Mondjuk lehet, hogy a következő hétig kitart, de az sem biztos.
Egyébként a Chiefs-szel kapcsolatban én még azt is mondanám, hogy mivel úgyis nekik lesz csak egyedül bájjukjuk, így én nem vagyok meggyőződve arról, hogy a kéthetes pihenő az jó. Nyilván igen, vannak erre cáfolatok, tehát például a Patriotsnak hagyományosan nagyon jól ment akkor, hogyha volt bye week-je, bár ugye ez az is hozzátartozik, hogy ők ritkán pihentettek az utolsó mérkőzésen. Tehát én szerintem az egy hét szünet az egy tök jó, a kettőben már nem vagyok biztos, az nagyon sok esetben visszaütött már nagyon jó csapatoknál is, úgyhogy én már csak emiatt is lejátszanám, de ez nyilván az Andy Reid-től fog hogy Andy Reiden múlik, hogy ő mennyire tartja fontosnak, de én azért megpróbálnám, mert azért az mégiscsak egy jó dolog.
Igen, ez benne van már, mert szerintem pont a Chiefs-nél kisebb probléma, hogy mondjuk hátrányba kerülnek a meccs elején, mert nincsenek berázódva, tehát ők valószínűleg abból is fel tudnak állni. Szerintem egyébként az lehet a jó taktika, hogy akkor lejátszak valószínűleg egy fél időt, és akkor volt is meccs, nem is volt meccs, és akkor szerintem az egy jó középút lehet, hogy készültek, játszottak egy kicsit, nem sérült meg remélhetőleg senki, pihentek is azért nagy részt, szerintem ez lehet egy ideális megoldás. Mondjál, Chiefs bevizetősült az első helyét, csak hogy elmondjuk mindegyik mérkőzés után, hogy mik a jelenlegi helyzetek. A Falcons pedig már rég nincsen versenyben, de jelenleg az 1/4-es pick birtokosa a Falcons, úgyhogy jövő hét kikapnak a Buccaneers-től, akkor ennél lejjebb már nem draftolhatnak, ami egy elég jó pozíciót jelent nyilvánvalóan. Browns Jets 16-23, The Jets hihetetlen 13 vereség után zsinórban két győzelem, ráadásul két pozitív mérlegű csapat ellen, nem tudom, számítottunk-e erre, még akkor sem, hogyha a Brownsnál tényleg nem voltak elkapók a Covid miatt, de azért mégiscsak meg lehetett volna nyerni ezt a találkozót.
Hát ez biztos, hogy meg lehetett volna nyerni, sőt meg is kellett volna nyerni egy rájátszásért küzdő csapatnak. Mondjuk én a Browns-t nem sajnálnám, tehát nem alapvetően sajnálom, mint franchise, de az idén mutatottak alapján szerintem nem playoff csapat, tehát nagyon szomorú lenne, hogyha mondjuk a Colts nem jutna be, és a Browns meg igen. De ugye nyilván ez nem kívánságműsor. A Jets-ettől függetlenül mindenképpen meg kellett volna verni. Akár vannak elkapók, akár nincsenek elkapók, és nem tudom, mi volt a, vagy mi ment ennyire félre, de tényleg semmi sem működött. Tehát egyrészt nem tudták megállítani a Jets-t a kulcs szituációkban. Ráadásul az a vicces, hogy a Jets, amiknek még itt sincsen jobb játékos állomány offenz oldalon, sokkal kreatívabb, sokkal látványosabb, sokkal, nem tudom én, szellemesebb játékokat hívott be, tehát például amikor Crowdernek a...
Adam Gaze offense guru, látod.
Jó, igen, eddig titkoltam, most meg így bőtt. Amúgy nem tudom én, hogy most már lehet tényleg nem ő hívja a játékokat, vagy hirtelen rájött arra, hogy amit eddig csinált, az tök hülyeség, és most már felszabadultan hív mindent, amit az eszébe jut, vagy megtalálta a régi playbookját, amit Manning írt neki, mikor még ott volt a Broncosban, nem tudom, de tényleg amúgy tök jó volt nézni ezt a Jets offense-hoz képest, hogy nincsenek minőségi játékosai, vagy csak nagyon minimális szinten. Tök jó volt, tehát a Crabder-féle TD az egyik legszebb volt, amit kiosztott az egész évben. Egy nagyon szép, trükkös játék volt. Harmadik kísérletre is jöttek a szép játékok. Darnold is kifejezetten jól játszott annak ellenére, hogy mondjuk csak ilyen 50%-os pontossággal passzolt, de voltak jó megíramodása is, a labdát se passzolt el, úgyhogy alapvetően egészen jó volt ez a Jets offense. Nyilván annyira nem, tehát önmagához képest, tehát annyira nem kellett volna jól lennie, hogy bárkit legyőzzenek vele, de a Browns az is nagyon ügyesen szabotálta magát. Nem is tudom, hány fumble volt a meccsen. Ja, Mayfieldnek volt kettője, ráadásul ugye megint előjött három volt neki, és kettőt veszítettek el, és ugye megint előjött ez a two-minute drill-es, vagy two-minute-es szabály, hogy amennyiben az a játékos veszíti el a nem, el, hogyha egy játékos elveszíti a labdát, de nem ő szedi össze, akkor az nem számít. És akkor ugye...
Visszamegy a labda, ahol elveszítik.
Igen, visszament, ahol elveszítik. Tehát hiába szedtett össze 10 yarddal előrébb például, ami alapvetően mondjuk first down-t érhetne. Így ebben az esetben visszatették a labdát a fumble-nek a pontjára, ami pedig azt jelentette, hogy nem sikerült a negyedik és centik a Brownsnak, így nem sikerült kiegyenlíteni a meccs végén, és ugye ezzel elment a mérkőzés. Mayfield nem játszottam úgy jól, oké, hogy nem voltak elkapói, de ettől függetlenül is gyengén játszott. Mondta is amúgy a meccs után, hogy az ő hibája, csetben hagyta a csapatot, stb. Mondjuk ezen nyilván nem érdekel senkit, hát nem kellett cserben hagyni.
Hát meg úgyis ezt kell mondani, de...
Meg úgyis ezt kell mondani, persze, de ez nagyon nehéz helyzetben van a csapat, mert simán benne van, hogy nem is tudom, emberemlékezet óta nem voltak már 10-6-os mérlegen, ha például kikapnak, és lehet, hogy 10-6-tal nem jutnak be a rájátszásba. Ami szomorú, de egyszerűen aki kikap a Jazztől, az nem érdemli meg azt, hogy a rájátszásba jusson, és ez egyébként a Ramsnek is kritika, hogy ezek után, ugye az előző héten ők kaptak ki a Jazztől, hogy aki kikap a Jazztől, az ne jusson rájátszásba, mert az tényleg az védhetetlen szerintem.
De akkor Cole se jusson be, mert a Jaguars-tól kapott ki. És akkor az már három csapattal kevesebb a playoffban.
Na, amúgy, ahogy megjegyzem, nem feltétlen, tehát ugye előjött megint ez a probléma, amit ugye sokan kritizáltak a bővített playoff, hogy olyan csapatok jutnak be, akiknek amúgy nem feltétlenül lenne muszáj. Tehát én mondjuk a Colts sajnálnám, mert a Colts egy szezon elejé, tehát az legelső héten kapott ki a Jaguars-t, vagy micsodától, igen, a Jaguars-tól, tehát az azért oké, benne van új irányító, minden, igaz, hogy valójában el lehet nézni, de azért a szezonban összességében jól játszottak. De megint lesz egy csomó gyenge csapat a rájátszásban, akiket rögtön nagyon fognak verni, és nem vagyok benne biztos, hogy ez így a színvonalnak a javát szolgálja.
Szerintem egyébként nincs egy gyenge csap, a NFC győztesét leszámítva. Meg, szóval az AFC-ben nincs gyenge csapat szerintem a playoffban, sőt még le is fog maradni egy, amelyik akár meg is érdemelni mondjuk az NFC győztesének a helyén, vagy a Bears, vagy a Cardinals helyén. Igen, az NFC-ben azért kicsit nehezebb a helyzet, de az AFC-ben szerintem itt 8 csapat is megérdemelné a playoffot. És
hát a mérleg alapján, de én amúgy nem gondolom, hogy mondjuk szerintem akár a Browns, akár mondjuk a Dolphins az jobb csapat lenne, mint mondjuk a Bears, vagy a nem tudom én, akár a Cardinals, vagy a Rams, tehát nyilván lehet ezzel ellen érvelni.
Hát de akkor az NFC-ben is megérdemlik a csapatok. Jó, hát úgysem átkáron kezdődik a playoff igazából, vagy hát nyilván ott kezdődik, de azért komolyabb.
Ja, persze, nyilván, meg láttuk már csodát, hogy olyan csapat jutott el NFC döntőig, vagy AFC döntőig, vagy akár Super Bowlig is, amelyiket mindenki lesajnált, mert egy 6. helyen csúszott be éppen, hogy nyilván minden megtörténhet. Én nem vagyok annyira elragadtatva ettől a felhozataltól, hiába tűnik mondjuk az AFC nagyon erősnek így, hogy akár egy 11-5-ös csapat is búcsút mondott a rájátszásnak, vagy 10-6-os, de hát meglátjuk.
Elkönyörögtünk egy kicsit a meccstől, de igen. Hát Darnoldot akartam még kiemelni, hogy továbbra is ott vannak a highlight passzai, de hogy még mindig inkonzisztens, és most is voltak hibái. És nagyon jó tényleg highlight videót lehet összerakni a játékából, de még mindig nem tudom, hogy mindig nem építenék rá igazából, és ide akartam kapcsolni azt a kérdést, hogy szerintem mit kéne csinálni a Jazznek az 1/2-vel, ugye elvinni egy irányítót, elvinni egy támadó felembert, ilyen Penei Suel eléggé top prospektnek néz ki, vagy hátra cserélni, és akkor több pick, és építeni a franchise-t Darnold mellé, vagy köré.
Hát ugye, hogyha nem irányítót húznak az első körben, akkor ugye mindenképpen a franchise-ot kellene építeni. Hát nyilván egy hátracsere lenne talán a legegyszerűbb, de ezt már tavaly is láttuk, hogy azért, hogyha elég sok jobb kubi prospekt van, akkor nem nagyon tülekednek. Tehát a Lionsnek se sikerült hátracserélni, pedig tényleg állítólag már nagyon olcsón adták volna azt az egy-két helyes hátramozgást. Nem tudom, én Darnoldban nem sokat látok, vagy ahhoz akkor tényleg egy ilyen nagyon magasan, vagy sokra tartott támadó gurúnak kellene jönnie New Yorkba, de én nem erőltetném, én inkább irányítót húznék az első körben, hogyha oké, lemaradtak Lawrence-ről, de láttuk már, hogy nem mindig az 1/1-es a jobb pick. Nehéz kérdés, nem tudom, én elengedném ezt a Darnold projektet, mert egyszerűen a highlight videóit leszámítva, és abból se lehetne olyan sok, hogy olyan hosszú videót összerakni. Én nem látom benne ezt a franchise kubi potenciált, és csak elszalasztott, még egy elszalasztott év lenne. Bár tegyük hozzá, hogyha mondjuk most idén húznak egy falembert, 1/2-re, és Darnold marad az irányító, aki ugyanezt az inkonzisztens, gyenge játékot hozza, akkor végül is jövőre is simán húzhatnak a top 5-ben, aztán egy pici ráfordítással akkor feltrédelnek és szereznek egy irányítót, tehát ez is lehet egy járható út, hogy egy új menedzsment egy utolsó esélyt adjon Darnoldnak, mint ahogy például a Bucks adott Winstonnak még egy leges-leges legutolsó esélyt, mikor Arians érkezett. Ezt is el tudom képzelni, talán ez sem lenne hülyeség, de én alapvetően, hogyha nekem kellene dönteni, én elengedném a Darnold projektet, és húznék egy Kubit, azt, akit az új vezetés a legjobban gondol a bennmaradók közül, aztán nézzük meg, hogy mi lesz.
Én is irányítót választanék egyébként, most az, hogy az Justin Fields vagy Zach Wilson, arra majd nem tudom, február közepén végén tudok egy jobban utána járt választ adni, vagy jobban átgondolt választ adni, de mindenképp irányított húznék a Jets helyében, hogyha már ott van az 1/2, és hát még akkor is, de lemaradtunk, vagy lemaradtak Lawrence-ről. 49ers Cardinals 20-12, hát a 49ers védelme levette bőnéket a pályáról, 4,4 adat haladtak csak játékonként, volt két turnover is, úgyhogy itt Robert Salának kinéz egy főedzői állás, mert amit ezzel a sérült egységgel művel, az lehet, hogy még jobb, mint amit a tavalyi elit játékosokból összeállított védelemmel csinált.
Abszolút megérdemli a dicséretet, de és ami nagyon szimpatikus is, tehát ez, hogy ott törjöng és örül minden egyes jó playnek, az tényleg öröm nézni, vagy miatta is egy nagyon szerethető csapat lehetne ez a 49ers, hogyha ha tényleg nem lenne a fél roster sérült listán. Úgyhogy én mindenképpen támadó koordinátor szerettem volna például a Lionsnek a vezetőedzői posztjára, de hogyha a Salah jön, ő az egyetlen DC, akivel így kibékülnék. Ami pedig a Cardinals-t illeti, azért tegyük hozzá, hogy a csapat támadósora az utóbbi hetekben, vagy akár mondhatjuk azt, hogy Mahomes Murray kisebb-nagyobb válsérülése óta azért nem az igazi, és hát most se volt az. A futójáték az egyáltalán nem működött, tehát hiába adogatták Drake-nek a labdát, nem tudom, 2,5 yardos átlaggal futottak, talán, ha jól emlékszem. Murraynek jó voltak a futásai, ebből lehetett volna többet, tehát lehetett volna ebből egy ilyen Ravens szintű támadósor, hogy akkor Murray-t erőltessük, aztán ha fáj a váll, ha nem, mert nyelje be az ütéseket, aztán legalább haladjunk, mert ugye a győzelem az fontos, mégiscsak rájátszásba szeretnének jutni. De ez egy ilyen félutas megoldás volt, én továbbra se vagyok megelégedve Kingsbury játékhívásaival, szerintem ebben az offenszben még egy sérült, vagy mondjuk ki tudja mennyire sérült, akkor egy nem top formában lévő Murray-vel is többnek kellene lennie. A támadók közül az elkapók se játszottak egyébként jól, mondjuk jegyezzük meg, hogy Fitzgeraldnak meg lett az 50 plusz elkapás ebben a szezonban is, ami azt hiszem a 17. már az ő esetében, ezzel beállította, vagy megdöntötte Jerry Rice rekordját, tehát nagyon nagy legenda. De rajta kívül eléggé semmilyen volt az egész offensz. Hiába volt mondjuk Hopkinsnak is 8 elkapása, 48 yardot szerzett belőle. Nekem nagyon ötlettelennek és ilyen sótlannak tűnt az egész. A 49ers-nél pedig én meg kiemelném CJ Beathardot, mert azért csak dobott 3 TD-t, ami 49ers szinten már tök jó, tehát ez már Garoppolótól is egy tök jó szám lenne. De nagyon-nagyon bízok benne, hogy a 49ers valahogy jövőre szerez egy jó irányítót. Nem tudom, hogy a fél franchise-t odaadva érte előre 5 évnyi elsőkörös picket, de ez a csapat ez nagyon jó lehetne, Kyle Shanahan-t imádom, de ameddig Jimmy Garoppolo a legjobb irányítója, addig nem látom, hogy ebben a csapatban rájátszás az összejöhet, de hogy Super Bowl-t nem fog nyerni, az arra nagyon-nagyon nagy téttel fogadni.
Elképzelhető, igen. Jeff Wilson-t lehet kiemelni még a Fortnite-ben, mert elég jól futott, ami 180 yardot szerzett, de a Cardinals offense és defense oldalon is eléggé semleges volt, vagy ilyen semmilyen volt igazából, úgyhogy nehéz róluk bármi jót elmondani. Egyébként ha már mondtad itt az edzői dolgokat, hogy Salah szívesen látnád, szerintem ő egyébként viheti magával Mike McDaniel-t, aki prime game koordinátor a 49ers-nél. és abból lehet egy érdekes házasság és egy jó párosítás. A 49ers ugyebár jelenleg a 14. picken húzna, a Cardinals pedig egy győzelemmel bejuthat még a rájátszásba, egy vereséggel viszont biztos, hogy nem lesz ott. Térjünk át az NFC East-re, három mérkőzés egymás után róluk fog szólni. Panthers Washington 20-13, hát Haskins borzalmas volt, nincs keresni valója igazából a ligában, és Heinik is nem feltétlenül jobb, és ami igazából azt jelenti, hogy Alex Smith nélkül nem lesz meg itt a playoff a jövő héten.
Ez abszolút így lesz. Hiába jó a védelem, egyszerűen nem lehet egy ilyen szintű támadósorral semmit kezdeni. Haskins egyébként közben már megint lecsúszott a harmadik pozícióra a kubikran sorában. Ron Rivera kijelentette, hogy amennyiben Alex Smith nem tudja vállalni a játékot, akkor Heinicke lesz a kezdő. Ami hát Haskinshez képest valószínűleg előrelépés, de nem hiszem, hogy Smith nélkül ezt az Eagles-t meg lehetne verni. Bármilyen jó is legyen a defense. Egyszerűen, nem tudom, sajnálom amúgy a Washington, mert egy tök szimpatikus csapat, tehát Rivera tényleg változtatott a kultúrán, a csapat megítélésén, és küzdenek, tehát olyan játékosokkal, mint J.D. McKissick, meg Logan Thomas, meg Cam Sims, ilyen játékosokkal próbálnak meg támadó oldalon például haladni, és amúgy valamennyire még tudnak is, de azért lássuk be, ez az offense, ez borzalmas, és hogyha még az irányító is rossz hozzá, akkor abszolút esélytelen bármire. Ami kár, mert talán az egész csoportból talán a Washington football team érdemelni meg legjobban a rájátszás, de nagyon valószínű, vagy legalábbis én most, hogyha Smith nem játszik, azt mondanám, hogy nem fognak bejutni, és valaki a Giants Cowboys meccsnek a meccsnek a győztese fog bekerülni a rájátszásba. A másik oldalon meg, hát nekem annyira nem tetszett ez a Panthers, nekem továbbra is az az érzésem, hogy Bridgewater így egy ilyen, na már nevében benne vannak, hogy ilyen Bridge Kubinak tök jól, és ha majd hoznak egy újoncot, akkor még mondjuk egy évig itt el lehet vele szórakozni, és akkor majd átadhatja a stafétát. Egy prémium backupnak abszolút jó, de a kezdőben nem való hosszú távú terveket fölösleges vele tervezgetni. Mindenképpen a Panthers helyében én draftolnék egy irányítót, nem tudom, aztán biztos, hogy top 10-ben húznak, hogy ott mennyire lesz bárki is elérhető, vagy mennyire akarnak akár rááldozni és felcserélni egy új öncért, az még óriási kérdője, de hogy a hosszú távon mindenképpen ebbe az irányba kell elmenni, mert amúgy a skill playerek azok teljesen jók, én Curtis Samuelt és DJ Moore-t is nagyon szerettem, hogyha Robbie Anderson óriási fogás volt, hogyha visszajön McCaffrey, akkor az egyik legjobb kisegítő személyzete lesz a Panthersnek, de tök mindegy, hogy milyen a rendszer, meg milyenek a játékosok, hogyha van egy ilyen közepes irányító, aki nem tudom, kinkeservesen tud 200 yardot passzolni, és amúgy még a labdát is eladogatja, azzal túl sok minden nem lehet kezdeni.
Igen, a Panthers offense kicsit így megragadt egy ilyen sótlan egység szinten, ami azért nyilván megint nem valami pozitív a jövőre való tekintettel, de azért azt tudjuk hozzá, hogy a Washington defense nagyon jó volt, Chase Young egy állat, és tényleg elképesztő, amit nyújtott, de nulla támadósorra nem lehet meccset nyerni, főleg úgy, hogyha elejtesz egy pántot, és abból egy egyszerű zelenfél, az megpecsételi a sorsodat. Ugye Moore és Anderson második duó lett idén, aki ezer jelent fölé került, ez is egy szép valog. Panthers 1/9-es, a Washington pedig ugye most a negyedik helyen van, de nyernie kell az ellen, hogy bejusson a rájátszást. Eagles Cowboys 17-37, jól kezdett igazni, aztán le lett nullázva, a Cowboys elkapok meg azt csináltak az Eagles csere kornerével, amit csak akartak.
Ez nagyon látványos volt a mérkőzés, köszönhetően a védelmek nem túl magas színvonalának. nem hittem volna, hogy a Cowboys megveri az Eagles, pláne ilyen dominánsan, de tényleg egyszerűen secondary nélkül, vagy ilyen szintű secondary-vel esélytelen az Eagles, tehát bárki ellen. Nem emlékszem, hogy hívják azt a srácot, aki valami 180 yardot engedett a meccs végére.
Michael Jacquet 182-t, és két meccs alatt 310-et.
De ez zseniális, tehát egy átlagos elkapó, vagy egy átlagos corner egy szezonban mondjuk 600 yardot enged, és mondjuk egy átlagos, tehát nem egy jó, nem egy ilyen átlagos, ez borzalmas, tehát ilyen szinten nem meglepő, hogy Andy Dalton karriernapot tartott, egy 377 yardja volt 3 TD mellett, Gallup és Cooper is 121-121 yardot szerzett, ráadásul az Eagles védelméből ugye kiesett Fletcher Cox a meccs elején, így még Zeke Elliott is egy vállalható futónak tűnt, 105 yardot szerzett 19 futásból, ami neki a legjobb volt az idei szezonban. Tehát az Eagles védelem az annyira padlót fogott, hogy brutális volt. Tehát a Cowboysnál ez, nem tudom én, karácsonyi ajándéknak is elment, mert tényleg azt csináltak, amit akartak, és bár az elején szoros volt, vagy szorosnak tűnt, mert az Eagles azért jól kezdett, de a végére egy nagyon-nagyon sima mérkőzés lett belőle. Ebben nyilván benne van az is, hogy Hurts a második félidőben többet is hibázott. Szerintem amúgy kifejezetten, legalábbis az eddigiekhez képest nem volt rossz, már passzjátékban, nyilván futójátékban nagyon sokat tett, vezette is a csapatot futott yardokban, de azért, hát nem tudom, nem volt tökéletes, de én láttam rajta a fejlődést.
Hát én nem, én inkább negatívan láttam ezt a mérkőzést az ő szempontjából, szerintem kifejezetten gyenge volt passzban. Az első félidőben jó volt egyébként, inkább a második félidőben voltak a problémák, jöttek interceptionok, ugye voltak fumble-ök is, volt elég sok rossz passza. Szerintem nem nyűgözött le ezzel a játékkal túl sokakat. A PFF szerint a forduló 5. legrosszabb irányító volt, úgyhogy mögötte van például Dwayne Haskins és két csere Lions irányító. Úgyhogy nem túl sok jót lehet szerintem erről teljesítményről elmondani. Első példában volt egy pár jó passza, azt nyilván hozzá kell tenni, de szerintem sok hiba volt ebben, meg az a baj, hogy nem volt kinyitva igazából a playbook neki, a passzolási playbook, azért mert első read után ő megiramodik, és nem keresi tovább a játékokat, és nagyon nem tetszett ez most Hurts-től, és szerintem most minden Eagles szurkoló kérdik felnőtt a Hurts vagonon, az most leszállható volna, vagy minimum lassíthatja a dolgokat.
Pedig most még elkapója is volt. Igaz, amik ez is tök fura, hogy Deshaun Jacksonnak egyetlen egy elkapás volt, abban nyilván egy 81 yardos TD lett, mert ő ezt így szereti. De ezen kívül túl sok labdát nem kapott, sőt, konkrétan egyetlen egy target ment felé, ami hát minimum érdekes, hogy visszajött. Hát gyakorlatilag ő most a csapat legjobb elkapó, és ennyire ignorálva volt.
Aztán megsérült, hogy valami volt vele, hogy nem játszott sokat, de most már nem esküszöm meg erre teljesen, de úgy emlékszem, hogy nem volt sokat benne a pályán sem, mert nem bírta.
Na mondjuk ez is tipikus.
Hát, ja.
Jackson, úgyhogy...
Ja, hát a Cowboys-ból tényleg az elkapókat ki kell emelni, meg Dalton, mert tényleg Lamb is, Gallup is, és Amari Cooper is parádésat játszott. Nem tudom miért emberezéssel próbált meg rajtuk védekedni Jim Schwartz, nem miért próbálta úgy felküldeni a játékosait, mert láthatóan esélytelen volt bármelyik kornerben kis ellenük.
A Cowboys-t egyébként még Randy Gregory-t emeljük ki, aki a rengeteg eltiltásból, meg nem tudom én, mindenféle problémából visszatérve azért eléggé parádés meccset hozott le. Volt másfél szekje, két kubi hitje, a legjobb passzlássere volt a csapatnak, több nagy játékot is csinált, ezen kívül volt még 6 tekölje is, több negatív yardos szerelése, úgyhogy kifejezetten örömteli volt az ő játéka, aztán meglátjuk, hogy meddig bírja józanul.
Igen. Végül ugye már ezzel kiesett a rájátszás, sem folytott harcban, és jelenleg az 1/6-os picknek a birtokosa. Igen, 1/6-osnak. Cowboys pedig jövő héten a Giants-el játszik, hogy kiderüljön, van esélyük bejutni a rájátszásba, hiszen ugye az pedig attól függ majd, hogy az Eagles mit játszik a Washingtonnal, hogyha igazából az Eagles eldöntheti, hogy a Washingtont akarja bejuttatni a playoffba, vagy a Cowboys Giants nyerteseit feltéve, hogy egyáltalán meg tudná verni a Washington, de ebben most talán nem menjünk bele, úgyhogy Cowboysnak van még esélye, ráadásul szerintem nem is feltétlen kicsi, Eagles pedig jobban járna, hogyha kikapna még egyszer. Giants Ravens 13-27. A Ravens offense nagyon jól működött, úgy nézett ki, mint a tavalyi. A futás tényleg parádés volt, és ugyan passzban nem volt sok yard, de azért hatékony volt Lamar Jackson.
Hát igen, ez volt a tavalyi Ravensnek a sikere, hogy Lamar Jackson nem passzol sokat, de azt legalább jól, cserébe pedig futnak, mint az erre. Most is 249 yardot termeltek a földön, tehát megjegyzem, ez 66-tal több, mint amennyit Lamar Jackson passzol, de hát igazából ezt kell csinálni. Hogyha, ráadásul, hogyha a védelem is működik, akkor ezzel bárkit meg lehet verni, mert egyrészt a Ravens szinte minden támadásából pontot tesz fel, másrészt pedig nincs idő gyakorlatilag visszatámadni, így pedig gyakorlatilag borítékolható a győzelem. A Giants ellen jött is, és amúgy kifejezetten, tehát tényleg meg kell dicsérni a baltimori támadósort, mert a Giants védelem nem volt rossz, pláne futása ellen, összességében egy egészen korrekt egység volt eddig, és sikerült darabokra szedni. Másik oldalon pedig Daniel Jones szerintem nem volt annyira rossz, vagy nem játszott rosszul, de rengeteg dropja volt megint, és a lábon se tudott annyi sokat hozzátenni, mint amennyit hozzá lehetett, vagy el lehetett volna tőle várni. Lehet, hogy még továbbra sincs annyira 100%-os állapotban, hogy lábon is kisegítse a támadósort. Lehet persze azt mondani, hogy ennél több is elvárható lett volna az offense-től, mert azért 13 pont nem sok, de ha jól emlékszem, 6-szor vagy 7-szer szekkelték, rengeteg negatív yardos szerelés volt, azért a támadófal egyáltalán nem segítette. És már meg is kerestem, 6-szor szekkelték, és 11-szer ütötték meg, ami hát távolról se ideális, ehhez képest szerintem egy tök korrekt teljesítményt hozott, de egyszerűen nem jó ez a Giants, hiába van amúgy esélye arra, hogy rájátszásba jusson, ilyen támadó fallal, meg pláne nem. A védelem meg ennél nyilván jobb lesz, tehát amúgy a Cowboys ellen szerintem lehet esélyük, mert jobb ez az egység, mint amit az Eagles tudott felmutatni, de most, hát lehet, ha most tippelni kellene, akkor inkább a Cowboys-ra fogadnék. Mármint, hogy kettő egymás elleni párharcban.
És egyébként valószínűleg, aztán majd meglátjuk még, hogy gondoljuk ezt a hétvégére. A Ravensnek jó előjel azért az utóbbi pár meccs, még hogyha alapvetően gyenge védelmek ellen is léptek pályára, és a playoffban azért nagyobb ellenállás lesz ennél, de most azért az jó, hogy beindult egy kicsit az offense, főleg futójátékban. Giantsnél ugye playoff szempontból ugyanaz a helyzet, mint a Cowboysnál, úgyhogy ezt most nem ismétlem meg. Ravens pedig megkapta a segítséget az ellenfelekről, úgyhogy jelenleg a hatodik kiemeltek, és hogyha megverik a Bengals-t, akkor biztos a rájátszás is, és akár az ötödik kiemelés is meg lehet. Ja, úgyhogy ők így állnak. Bengals Texans 37-31. Jó kis meccs kerekedett ki ebből, mert védelmek nem voltak a pályán, ugye nem volt egy turnover sem, és mindössze egy szek volt az utolsó pillanatokban.
Hát és nem mint nézett ki a mérkőzés, mert az első fél időben mindenki 10 pontot tett fel, gyengén játszottak a támadósorok, vagy hát nem is, hát igen, gyengén játszottak, mert a védelmeket nem lehet dicsérni, egyszerűen mindenki béna volt. De a második fél időre viszont összekapták magukat a srácok, és egy parádés meccs volt, tehát folyamatosan változott a vezető kiléte. A Texansnál ugye Watson a szokásos parádés játékát hozta, 324 yardot passzolt, volt 3 TD-je, még futásokban is hatékony volt, úgyhogy tényleg nem lehet rá panasz. Nyilván szerencsétlen helyzet, hogy a legvégén ugye, ahogy a múlt héten is, mondjuk akkor pont nem ő veszítette el, de megint egy turnoverrel ért véget a mérkőzés. Egy szekkel, az egyetlen szekk az ugye sorsdöntőnek bizonyult, mert kiverték a kezéből a labdát. De hát ez van. A Texans egyszerűen a Bengals szintjén van, hiába Watson. Egyébként dicsérjük meg, ha már egy folyamatosan szidva volt, David Johnson-t, aki hát az idei szezonja legjobb meccsét produkálta, 12 futásból 128 yardot és egy TD-t szerzett, ezen kívül elkapásból is volt egy TD-je, úgyhogy hát túlzás lenne azt mondani, hogy megérte a Hopkins csere, mert egyáltalán nem, de legalább most már végre valamilyen életjelet adott magáról, illetve Brandon Cooksnak is volt egy ilyen 141 yardos meccse, szóval így offenz oldalon ez így kifejezetten jónak tűnt, plán mondjuk tegyük hozzá, hogy a Bengals védelem ellen, de azért már valami. Támadó oldalon, vagy bocsánat, védő oldalon túl sok, hát konkrétan semmilyen pozitívot nem lehet kiemelni. Nekem különösen Gigi Watt volt nagy csalódás, szerintem pocsékú játszott, a meccs után amúgy nyilatkozta is, hogy hát ilyen játéka nem sok helye van a pályán, nem tudom, hogy vele hosszú távon mi lesz, mert mégiscsak a franchise arca, de milyen 16 milliót spórolva lehetne kivágni, meg szerintem ő is inkább elmenne, hát ha még lesz valahol egy esélye Super Bowl-t nyerni, ez egy ilyen érdekes kérdés. A túloldalon Brandon Allen szintén jól játszott, a Texans védelem semmilyen ellenállást nem tanúsított, úgyhogy 371 yardra fejezte be ő is a találkozót. Kiemelném még Giovanni Bernardot, aki 65 yardot szerzett a földön, és emellett elkapásokban is szerzett 66-ot. Igazság szerint, mióta Mixon nincs, abszolút hozza azt a szintet, amit a 10 vagy 12 millióért szerződtetett kollégája hozza. Úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy ez egy jó döntés volt, mert hogy Mixonnak fizettek nagyon sokat, és Bernard meg jó eséllyel akár csapatot is válthat. De hát ez van. Valahogy mindig kiderül az, hogy nem éri meg megfizetni a legtöbb esetben a futót. Meg mindig kiesik, aztán jön valaki, és gyakorlatilag hozza ugyanazt. Tehát gyakorlatilag nagyon ritkán múlik a futón a futójáték, vagy akár a saját maga statisztikai lőlapja, vagy sikeressége.
Hát az elmondtál mindent, hogy ebben a meccsről, úgyhogy már szóhoz se jutott igazából. A két irányító, vagy nekem nyilván Brandon nem volt meglepő, hogy ilyen jól tudott játszani, mert oké, a Texans defense, de azért Brandon ellentelt.
Igen.
Úgyhogy ilyen szempontból ez kicsit talán meglepő volt. A Bengals ezzel ugye elrontott az 1/3-as pikét, és mostantól 1/5-ös. A Texans pedig 1/3-as lenne, ha nem adta volna el a Dolphinsnak ezt a draftsetlét, úgyhogy a Dolphins nem örülhet, mert akár bejutott a rájátszásba is, és ott lehet egy 1/3-as pikki, ami elég értékes lesz a drafton.
Hát ez brutális nagy fogás volt, tehát itt lehet, nem tudom én, valamilyen diszdoktori, vagy Hall of Ring, vagy valamit Bill O'Briennek adni, mert ez egyszerűen hihetetlen. Tehát, hogyha akár még egy irányítót is választhatnak, hogyha ilyen menők akarnak lenni, tehát brutálisan pozitívak a kilátások Miami-ban, mert ez egyszerűen rájátszás, tehát milyen abszurd dolog az, hogy rájátszásba jutsz, és még a top 3-ba húzol, tehát egy extra tehetséges védőt, vagy támadót, vagy bárkit szerezhetsz. Ez hihetetlen.
Broncos Chargers 16-19, Justin Herbert megdöntötte a passzolt TD rekordot újoncként, de visszafogottabb napja volt azért ezen a meccsen, nem jöttek az igazán hosszú passzok, de külön rossznak sem lehet nevezni a teljesítményét. És a Chargers nem csókerkedte el a meccs végét, sőt, egy döntetlenről sikerült egy field goalt még bevágni.
Bizony, úgyhogy én már kezdek félni, hogyha még nyernek az utolsó fordulóban valamilyen isteni csoda folytán, és Herbert jól játszik, akkor én abszolút kinézem a Chargersből, hogy kitalálják azt, hogy Anthony Lynn miatt van mindez, és neki nagyon fontos, hogy ott legyen a csapatban, mert Herbert fejlődése miatt ez kulcsfontosságú, mint ahogy, nem tudom én, Adam Gase-t is a csapatnál tartották, úgymond, hogy Darnolddal meg legyen a fejlődés, aztán nem tudom. Tehát a Chargers az a franchise, amiből kinézem azt, hogy őket így meg lehet győzni, ahogy például a Jaguarsban is Doug Marrone is maradt, pedig senki nem hitte volna, hogy egy ilyen pocsék év után kap még egy lehetőséget. Úgyhogy nekem most ez a legnagyobb félelmem a Chargers-szel szemben, hogy Herbert tök jó, meg minden, a keret is amúgy egészen jó, tehát abból sok mindent ki lehetne hozni, de valami ilyen oknál kifolyólag úgy döntenek, hogy Anthony Lynn azért csak maradjon ott a posztján, egy évet még kap, hát ha most már egy jó irányítóval, mert tavaly, mint tudom én, Rivers-re is rá lehet mondani, hogy nem volt jó, végre megmutatja, hogy ő a király. Nagyon-nagyon csalódnék benne, de attól tartok, hogy ez ilyen reális veszély. A túloldalon meg szerintem ugye ott kiderült, hogy Fangio marad, mert hát Luck-nak a teljesítménye az nem feltétlenül tőle függ, a védelmet meg jól összerakta annak ellenére, hogy már tényleg nem maradt egy normális játékosa sem, úgyhogy ez mindenképpen dicséretes. Offense oldalon meg hát valamit ki kell találni. Egyébként Luck szerintem nem volt rossz, az annak ellenére, hogy dobott két interception például, de azok közül egyrészt az egyik egy Hail Mary után jött, a másik egy felpattanó labdából, és volt egy csomó elejtett passza, volt egy elejtett TD-je is, és akkor itt most érjünk is át Jerry Judy-ra, mert hogy vele mi a halál van, azt én abszolút nem értem. Tehát az egyik legbiztosabb kezű, legjobb prospektként érkezett idén, mindenki nagyon sokat várt tőle, és gyakorlatilag több elejtett labdája van, mint más csapatoknak. Tehát nem, borzalmasan rosszul játszik. Az egész mérkőzés azzal volt tele, hogy veri a fejét a falba, vagy a sisakját a földnek, vagy bármi, tehát brutálisan rosszul játszott, ami amiatt is különösen probléma, hogy viszont rendre üresen van. Tehát ez, amit mondtunk róla, hogy hihetetlenül jól futja az útvonalakat, nagyon jól szeparálódik, ez megvan benne, tehát tényleg folyamatosan üresre játsza magát, de minden második labdát elejt. 15 target volt felé, és abból csak 6 elkapás lett. Volt legalább 6 dropja. Ráadásul ezből volt egy a zenzomba, ugye egy nagyon, hát egy szerintem könnyű TD-t ejtett el. Volt egy a meccs legvégén, amikor egy 20 yardos labdát rontott el, amivel amúgy a csapat fülgó távolságba kerülhetett volna. Tehát, hogyha valakire fel kell húzni, hogy ez a meccs elment a Broncosnak, az egyértelműen Judy, mert kritikán alul volt, borzalmasan rosszul játszott.
Igen, hát azt tudtuk, hogy azért neki nem a legjobbak a kezei feltétlenül, vagy az volt a kritika vele kapcsolatban, hogy azért nem ez a legerősebb tulajdonsága, de azért az nyilván extrém volt, amit most nyújtott a tér, tehát az 5 dropot írt fel neki, és ezzel már 12-nél tartott azonban, ami a második legrosszabb a ligában, a Deontay Johnson mögött. Igen, hát ez nem volt egy túl bizalomgeresztő produkció a részéről. Nem tudom, fejben nincsen rendben valami, valószínűleg az első 1-2 drop után már így volt a mérkőzésen, de ott már ilyenkor sokszor ilyen csőstől a baj, úgyhogy ez most egy ilyen meccs volt, de azért látjuk, hogy a többi meccsen is vannak. Voltak ilyen problémái, hát ha jövőre kicsit le tudja küzdeni. Túloldalon kiemelve egy elkapott Mike Williams, aki interception szerzett a meccs végi Hail Mary-ből, az mindig egy kuriózum, hogyha felküldenek egy támadót a védő oldalra, és még ráadásul egy interception-t is tud szerezni, úgyhogy ez egy pozitív dolog volt a Chargers-nél. A Broncos jelenleg a 1/10-es picknek a birtokosa, a Chargers pedig az 1/12-esnek. Bears Jaguars 41-17. A Jaguars egy kicsit tartotta magát, de aztán elengedte a dolgokat, és inkább bebiztosította az 1/1-et, a Bears pedig zsinórban negyedik meccsén szerzett 30 pontot, legalább 30 pontot, amire 1965 óta nem volt példa a csapatnál.
Tegyük hozzá azért, hogy Trubisky azért továbbra se játszik olyan haj, de jól, de legalább egy annyi ilyen kis extrát hozzá tudott tenni azzal, hogy ő ki tud mozogni, nem annyira gyökeret vert ott a támadó sor mögött, és ugye könnyebb ellenfelek ellen kell pályára lépnie, de legalább működik az egész, hozzák a kötelezőket, és végül hiába volt egy ilyen 6 meccses vereségszéria, végén még simán lehet, hogy hát nem is simán, de van esély arra, hogy bejutnak a rájátszásba, ami egyébként tök jó. Jó, hogy kinézett a szezon a második harmadában. Ami a Jaguars-t illeti, én azt szeretném kiemelni mindenképpen, hogy hát egyrészt óriási csalódtam az egész franchise-ba. Tehát az, hogy ugye Glennon terültették Minshew helyett, hogy ugye ment ez a duma, hogy nekünk csak a győzelem, meg ez a feladatom minden, és ezt annyira látványosan szembeköpték, hogy az bántó volt. Tehát amikor talán az első fél időben volt, igen, az első fél idő végén volt, hogy a Bears visszaszerezte a labdát, és egyetlen egy játékuk volt egy időkéréssel, hogy egy picit közelebb menjenek, hogy mezőngolt távolságig eljussanak. És erre egy olyan védőjátékot hívtak be a Jaguarsnál, hogy mindenki, tehát volt három védőfalember, mindenki más bement az endzomba. Tehát, hogy esélytelen volt az, hogy a Bears Hail Mary-t dobja, mert minek, mikor field goal távolságban vannak, 10-10-es állásnál. Tehát még hogyha elrontják a paszt, akkor is biztos, hogy mezőnygólt fognak rúgni. Tehát mindenki hátra ment, hagytak egy ilyen 30 yardos üres területet, hogy mivel Trubisky nyilván bedobta oda, nem tudom, Graham kapta el talán a labdát, aki azonnal le is ment a földre, és utána rúgtak egy ilyen, nem tudom mi, 30 yardos mezőnygólt, amivel ugye átvették a vezetést a meccs végén. Tehát azért ez annyira látványosan gyökérhúzás volt, hogy azért basszus, nem tudom, megijedték, hogy úristen, szoros ez a meccs, nehogy már előnnyel vagy döntetlennel menjünk a fél időre. Hát ez borzalmas volt, tehát ennyire lefeküdni.
Hát szerintem egyébként nem gondolom, hogy ez jogos, mert fülgó távolságba jutottak, fülgó távolságba, oké, hogy közel könnyebb fülgó távolságba, de legalább így a TD-t meg akadályozták biztosan.
Hát ne viccelj már, hogy 8 másodperccel a meccs vége előtt beállnak Hail Mary-re, mikor az ellenfél field-goal távolságban van. Tehát azért...
De ha már úgyis field-goal távolságban van, és egy játékuk még van, hogy feldobják az endzone-ba, akkor pont inkább az endzone-t akarom elvédeni.
Szerintem hát azért ez nem, ne haragudj, de ez nem egy ilyen tipikus választás. Azért 10-ből szerintem 10-szer a normálisabb csapatok nem Hail Mary-t dobnak field-goal távolságban, mert azért a Hail Mary-ben benne van a pick esélye is, ahogy egyébként az előző meccsen láttuk, vagy a Broncosnál Luck is dobott egy Hail Mary-t, és mi lett belőle? Interception. Tehát azért senki nem kockáztat egy field goal távolságban egy esetleges eladott labdát. Mindenki fogja, esetleg kicsit közelebb mennek, aztán rúgnak egy mezőnygólt, hát van még idő. Hail Mary-t akkor dobnak, amikor már minden mindegy. Vagy amikor 80 yardnyira vannak, aztán lesz, ami lesz. Tehát ez abszolút irreális elvárás volt az, hogy majd Trubisky dob egy 50 yardosat, úgyhogy 8 másodperc van a végén, hogyha esetleg nem megy be, vagy megfogják, vagy sokáig kell rohangálni, akkor még mezőnygólt se rúgnak. Tehát azért ez 100-ból egy esetben dobott, vagy hívott volna ebből bárki is Hail Mary játékot, és egyébként a Bears is mind megörült rögtön a lehetőségnek, eszükbe se jutott, bedobták középre, aztán rúgjunk be egy biztos mezőnygólt. Tehát szerintem ez abszolút védhetetlen volt ez a játékhívás. És egyébként a kommentátorok is ezt mondták, hogy ez baromság, mert minek készülsz fel Hail Mary, amikor az ellenfél látod, hogy ők így mezőnygólt akarnak rúgni, vagy ez lenne a logikus lépés.
Egyezzünk meg abban, hogy nem értünk egyet, de mindegy is. A Trubisky-ra akartam még én is kitérni abban a szempontból, hogy elkezdtek jönni a berszurkolóktól azok a hangok, hogy meg kell őt tartani, de könyörgöm, a liga legrosszabb védelme ellen játszott, és ott mutatott egész jól, és ott sem kiemelkedően. Most is volt egy bűnrossz interception, amit 4 ember közé dobott be teljes nélkületlen módon. Úgyhogy ha a Bears hosszabb itt vele, és nem egy ilyen egy éves és kevés pénzt tartalmazó szerződéssel, akkor meg is érdemlik a sorsukat.
Hát meg, és egyébként Trubisky nem játszik rosszul. Megnéztem a...
Nem.
Múlt héten néztem meg a... Nem játszik jól, bocsánat, azt akartam, hogy nem játszik jól. Tehát megnéztem a...
Különösenben.
Megnéztem az elmúlt 5 meccsen lévő PFF értékelését, és így is bottom 10-es, tehát nem tudom én. Tehát rosszul, tehát ő rosszul játszik. Tehát ahhoz csak egyszerűen jó körül minden összejött neki, és gyenge védelmek ellen játszanak.
Leon egy korrekt teljesítményt, ami igen, most ez a 20. helyre elég nagyjából a ligában, hogyha van egy jó offense körülött, akkor működik, és most egyébként egy jobban kinéző offense-on körülötte
részben jelen az ellenfeleknek köszönhetően, részben talán neki is jobban hívja a dolgokat. Minden esetre tényleg, hogyha hosszabbítani akarnak vele, és nem új irányt után nézni, akkor meg is érdemli a franchise, hogy oda jusson, ahová fog.
De ne egy top 20-as irányítóért, ami úgy, ahogy top 20-as irányítóért kaparjanak már könyörgön. Tehát ezt el kell engedni, vagy esetleg egy ilyen, nem tudom én, 6-7 millió szerződéssel egy évre megtartani, hogy akkor gyere bizonyíts, és mellé pedig hozni valakit, hogy...
Igen, ez oké, persze, nyilván.
Ez ide, de hogy őt így komolyabban, akár mondjuk egy Bridgewater szintű szerződéssel, ami oké, csak 20 millió, ami fel annyi, amennyit Mahomes, vagy nem tudom én, Watson keres, de nem. Tehát ezt a Trubisky projektet, ezt el kell engedni. Akár lesz Super Bowl, akár nem, vagy Super Bowl nem lesz, akár lesz rájátszás, akár nem, ezt nem. Nem. Tehát én tényleg nagyon örülnék nekik, hogy mint csoportellenfélként ott tartják Trubiskyt, az soha nem árt, de ez az hülyeség. Tehát ez így semlegesként, vagy egy picit is értelmesen, vagy logikusan gondolkozó, átlag szurkolóként mondva, ez nem. Tehát Trubiskyt el kell engedni, az senkinek nem tesznek jót.
Menjünk tovább. Reggelben biztosodtad 1-1 a Bears, pedig jelenleg a 7. kiemelt az NFC-ben. Ahhoz, hogy ott is maradjon, ahhoz meg kell verni a Packers-t, vagy ha kikapnak, akkor a Cardinalsnek is ki kell kapni a Rams-től, úgyhogy ezek Bears lehetőségei az utolsó körre. Utolsó meccsünk pedig Buccaneers Lions 47-7. Nem tudom, akarunk-e bármit is mondani erről, azon kívül, hogy óriási kiütés volt, és ugye a második félidőben már le is ültették Bradyt és a kezdőket. Tök jó volt, hogy Brady egy sok hosszú passzal tudtak jelentkezni, meg jól osztogatta a labdákat, Brady mindenki kapott TD-t, de talán nem a Lions védelem a legjobb erőfelmérő a rájátszásra.
Ó, nem, hát ezről annyit még elmondanék, hogy ugye látszik, hogy mennyit ér. Tehát a Lions amúgy is pocsék. Tehát főleg védelmi oldalon az kritikán aluli, a liga talán legrosszabb védelme, de mindenképpen top 3-ban van ilyen szinten. És hogyha kiesik Stafford, akkor meg eleve tök mindegy, hogy mi van. Akkor igazából mehetett volna már mindenki haza. Annyi, hogy ugye, nem tudom, rámentek a Bucksnál arra, hogy Evansnek meg legyen már most az 1000 yard, hogy a következő hétvégén már ne kelljen ezzel foglalkozni. Így is összejött neki 181 yard, 2 TD-vel, úgyhogy sima liba. Egyébként én nekem továbbra se tetszik az, amit a Bucks mutat. Tehát ez a Lions ellen ez oké, ez működhet, mert tök mindegy, akárhova dobod a labdát, a Lions védő biztos, hogy nem lesz a környékén, úgyhogy ez így rendben oké, így lehet termelni 22 passzból 348 yardot, meg 4 TD-t, de ez a Lions védelmét minősíti. Szerintem, hogyha a Bucks ezt fogja erőltetni a rájátszásban, hogy csak is 40 yardos passzok, vagy semmi, akkor az úgy halál. Tehát ez jól megmutatja, hogy Gabbertnek is volt 2 passzolt TD-je, meg 131-es ratingje, tehát ez ellen a védelem ellen bárki tud bármit játszani. Ez abszolút nem jelent semmit. Tehát ez, hogyha elhiszik, hogy ez a jó stratégia, ezután a meccs után, akkor nagyon csúnyán megéghet a Bucks a playoffban egy picit is normálisabb csapat ellen.
Hát, a Bucks egy nagyon boomer-bust csapat lesz a playoffon, az biztos, mert én kinézem belőlük, hogy egyébként eljutnak a konferencia döntőikbe, akár hát, azt nem, hogy a Washingtontól kikapnak, azt azért talán nem, de utána a divisional körben, igen, az is meg bőven benne van. Jelenleg a Tampa, tehát az 5. és a Washingtonnal, vagy a Dallas-szal, vagy a Giants-szal játszana, attól függ, mi lesz az utolsó kör eredménye, illetve akár még a Tampa is lecsúszhat a 6. helyre, de valószínűleg az 5. Ugye ez a Falcons-t kell megverni. A Lions pedig egészen pontosan az 1-7-es picknek a birtokosa jelenleg, és jövő héten a Vikings-a játszanak egyet, hát meglátjuk.
El ugye Stafford megint megsérült, ugye nem játszott, csak 2 passza volt egész meccsen, és eléggé valószínűtlen, hogy borda sérüléssel, hüvelykujj sérüléssel, és valami boka, vagy nem tudom én milyen sérüléssel megint pályára küldik, úgyhogy azt azért szerintem meg lehet adni a Vikingsnak a győzelmet. Nem tudom, az 5-11-es mérleg az mire lehet elég? Mozogat még feljebb a csapat a...
Hát ugye a jelenlegi 5-10-es csapatok közül a legmagasabban van a Lions. A Giants-et esetleg Még Giants esetleg beelőzheti őket ilyen szempontból, a sorsolás erősség nagyon közel egymáshoz. Amúgy meg azon múlik, hogy a Bengals, vagy az Eagles nyere, akkor nyilván kettővel fel, vagy egy, tehát őket megelőzheti a Lions, és úgy látom, hogyha akár a Houston, akár az Atlanta nyer, akkor őket is meg lehet előzni, mert a Lionsnek könnyebb volt a sorsolása, úgyhogy elméletben még az 1/3-as pick is elérhető, de ehhez azért kéne a Texans, a Falcons, a Bengals, vagy az Eagles győzelme.
Lesz minek szurkolni.
Igen. Nézd, látod, négy csapatnak is szurkolhatsz. Plusz a Vikingsnak, úgyhogy egyszerű.
Szuper lesz.
Na, végigértünk a 16 mérkőzésünkön. Jó hosszú adás lett. Még gyorsan a Bills Patriotsról pár szót, hogy mit válsz, hogyha esetleg megint nagyon mellé lövünk, mint legutóbb Patrickkal a Steelers Bengalsra, akkor lehessen rajtunk nevetni.
Hát mondjuk meglepne, hogyha ezután a mérkőzés után lehetne nevetni. Abszolút nem láttam a Patriotsban azt, hogy bármilyen szint... Tessék?
Bengalsba se láttuk.
Hát jó, oké, de a Steelers legalább rossz formában volt azon a meccs előtt, és mi most is rosszul kezdett. A Bills meg top formában van, és a Pets meg nem. Tehát Newtonnak nem tudom, talán még a 2000 yard se fog összejönni a szezon végére. A védelem se jó, a futójáték sem működik. Tehát tényleg persze nyilván mindig mindenben benne lehet a meglepetés, meg csoportriválisok, meg blablabla, bla, bla, de azért, hogyha ez a Bills kikap ettől a Patriots-tól, azért az nagyon-nagyon-nagyon sok mindent elárulna erről a csapatról, tehát az nem, egyszerűen nem fér bele szerintem, és el sem tudom képzelni. Nagyon hihetetlenül magas, nagy az önbizalmuk, jól is játszanak kreatívan, és szerintem a Bills nem fog mondjuk pihentetni mondjuk a következő héten sem, mert annyi évig szenvedtek, tehát annyi évig nem úgy csoportot nem nyertek, vagy mert rájátszásban még bejutottak, de annyi nem volt igazán jó csapatuk, hogy igazán minek örülni, hogy én szerintem 100%-ot fognak nyújtani most is, 100%-ot fognak nyújtani jövő héten is, próbálnak minél jobb mérleget elérni. A rájátszás pedig az már igen ilyen bónusz lesz, és szerintem a Patriots meg ezt el is engedte, és azt is abszolút el tudom képzelni, hogy esetleg Steedhamet küldik be, vagy a fél időben lecserélik Newtont, hogyha vele kezdenek, és ráhajtanak a minél jobb pikre, mert Belicheket aztán abszolút nem érdekli semmilyen ilyen mindenképpen győzünk, szépen fejezzük be a szezon dolog. Szerintem ő, hogyha még hosszú távon tervez, vagy relatíva hosszú távon tervez, ő gondoskodni fog arról, hogy ne nyerje meg ezt a meccset a Pets, mert nem érdekel egyszerűen a csapatnak. Úgyhogy...
Én pont nem így gondolom ezt a részét, mert szerintem Belicheket pont nem érdekli, hogy most 1/10-re vagy 1/15-re fog húzni, már neki aztán full mindegy. Úgyhogy szerintem én ilyen szempontból ezt pont nem gondolom belőle, mert akkor már eddig is kapott volna már jó pár meccsen, amikor végül nyertek. Egyébként szerintem sok Bills-nek ezt be kell húzni, meg be is fogja húzni. Ha akarunk esélyt nézni a Patriots oldalára, akkor azt lehet, hogy azért Patriots passz ellen jobb, mint futás ellen, és a Bills is passzolni fog, és a Bills passz, vagy Bills futás elleni védelme gyenge, és a Patriots futni szeret is, azért nagyjából tud is, tehát vannak meccsapok alapvetően a Patriots mellett, de azért nagy jelenleg a különbség szerintem a két gárda erőssége között, úgyhogy meglepne a Patriots győzelem, de legutóbb is nagyon szoros volt, úgyhogy ki tudja.
Azért én ahhoz a győzelmekhez hozzátenném, hogy amikor a Patriots győzött, akkor még legalább, hát ha nem is feltétlenül reális, de azért még volt egy ilyen, nem tudom, 20-30%-os esély a rájátszásra. Csak utána meg a könnyű győzelmek nem jöttek, mert nem jött ugye a Texans ellen is kikaptak, a Dolphins ellen is kikaptak, és ugye most akkor már tényleg tét nélkül volt, és a Texans ellen nyilván megpróbáltak nyerni, csak nem sikerült, meg ugye a Dolphins ellen meg már szerintem el is engedték, mert az ott eléggé szomorú volt. Úgyhogy én nem így gondolom, de aztán majd meglátjuk, hogy mennyire teszi oda magát a csapat.
Hát azért már a Chargers meg a Cardinals ellen már azért sok esélye nem volt a játszásra. Csapatnak nyilván matematikai elemény volt, nem arról van szó. De mindegy, majd meglátjuk, de én sem gondolom persze, hogy a Bills feltétlenül most megvennék ezen a héten. Na, jó szó volt adás, úgyhogy Reméljük, hogy tetszett. Holnap kedves tifényekkel jelentkezünk, illetve hát lehet a vágás miatt már csak szerdán csúszik a dolog, de jövünk majd a kedves tifényekkel, és ha azt esetleg nem néztek, akkor nagyon boldog új évet kívánunk, de ezt majd ott is elmondjuk még egyszer, hogyha velünk tartozok. És természetesen jövünk a következő évben is, ugye 4-én lesz az első hétfő az évben, és akkor a zárófordulónak az eseményét kibeszéljük, és előre tekintünk majd a playoffra is. Köszönjük, hogy most is velünk tartozolok, még egyszer akkor boldog új évet, sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.